Negyedik fejezet. München. Előjáték és aktus. 1984 emlékezetes év maradt számomra. 7 éve jártam utoljára a klinikán még középiskolásként, pedig már évek óta tudtam, hogy állandósult a magas szemnyomásom. A bal szem éles látása jócskán romlott. A másikat már születésemtől jóformán csak kacsintásra volt érdemes használni. Édesanyám konok rendíthetetlenséggel hívta fel a figyelmemet az elhanyagolt kontrollvizsgálatok fontosságára. Végre valahára rászántam magam. A rég nem látott masszív épület, a haját mindig konyhban viselő portás hölgy, a hétköznapok délelőttjén betegekkel zsúfolt ambulancia és az irattár személyzete is ismerős volt, mintha csak a minap jártam volna errefelé. A kartonozóban dolgozó hölgy égre-földre kereste a korlapomat, de sehol sem találta. Melyik orvoshoz szoktam kezelésre járni? Megmondtam, mire a hölgy rám nézett és közölte, a tanár úr már hosszabb ideje betegállományban van, és új korlapot nyitott nekem. Az ambulancia folyosóján is kivártam a hosszú sort. Egy tanár segéd hívott be a kezelőbe. Alaposan megvizsgálta mindkét szememet, és azt javasolta, hogy február 2. felében feküdjek be a klinikára egy hétre, hogy kipróbálhassanak rajtam egy újfajta szemcseppet. Sokat mondóan még hozzátette, akkorra visszajön szabadságról az adjunktus úr, akire szívesen rábíznám magát. Tulajdonképpen épp kapóra jön a lehetőség. Előbb kiveszem a tavalyról maradt pár nap szabadságomat, és amikor letelik, megtoldom az egy hét klinikával, legalább jól kipihenem magam. Délelőttös műszakban dolgoztam az ABC áruházban, mivel aznap nem volt sok teendő, a váltáskor letettem a lantot. Az élelmiszer kereskedelem addigra annyira elnőiesedett, hogy egyedül voltam a férfi öltözőben. Örömmel gondoltam a háromnapos pozsonyi kiruccanáson várható sörözésekre, és utána a kellemes henyélésre a klinikán. A munkában eltöltött bő 6 év alatt jócskán beletanultam a szakma központi és hálózati munkaköreibe is. Nekem már nem volt zsenánt az üzletbe betérő vásárlók kiszolgálása sem. Már régóta nem kedves vevők voltak nekem, hanem konkrét ismerősök. Évek óta úgy jártam bedolgozni, hogy a boltot, a sokféle feladatot nem robotnak, hanem kellemes időtöltésnek éreztem. Szóval egyedül voltam az öltözőben. Kipakoltam a lemezszekrényből az összes szennyest, és beletettem mindet a táskámba. Ekkor teljesen váratlanul és megmagyarázhatatlanul fura gondolat, fura hangulat tört rám. Milyen lenne úgy elmenni, mintha soha többé nem kéne visszajönnöm? Megtetszett a pajkos ábrán, de játszottam a gondolattal. Az utolsó percekben már úgy tettem-vettem magam körül, hogy most látlak utoljára munkahely. Magamra kaptam a nagy kabátot, és már is üresen kongott az addig soha kulcsra nem zárt szekrény. Gyalogosan indultam a békásmegyeri hévállomásra. Kétszer is visszanéztem az egyre jobban elmaradó, apránként összezsugorodó üzletre, mondván, ide-vissza nem jövök többé. Lesiettem az aluljáróba, és nem sokkal rá már a peronon toporogtam. Mire felszálltam a Szentendre felől érkező szerelvényre, már el is felejtettem ezt a bolondságot. A kórházi ágy szélén üldögéltem, észre se vettem, hogy valaki belépett a kórterembe. Jó napot kívánok, Reményik Lászlót keresem, csendült egy ismeretlen női hang. Hát ez meg ki a csuda lehet, kaptam oda a fejem. Egy nálam pár évvel idősebb doktornő állt az ágy végében. Fiatal emberhez méltó fürgeséggel ugrottam bele a papucsba, és már ott tornyosultam előtte. Kezet adott, bemutatkozott, és mosolyogva hozzátette. Én leszek a maga kezelő orvosa, szeretném, ha kifáradna a vizsgálóba. Úgy éreztem, nem annyira betegnek, mint inkább embernek tekint, és ez jól esett. Teltek a napok, és az egyik viziten a professzor megkérdezte, hogy kinek a betege vagyok. Sajnos a tanár úr nagyon beteg, már nem is várható, hogy visszajön dolgozni. Pár hét múlva el is hunyt. Mit szólna hozzá, ha én kezelném tovább? Örülnék neki, válaszoltam bizakodva. A szikár orvos elgondolkodva állt előttem, nem mozdult. Az én édesanyám vezetékneve megegyezik az ön családi nevével, kezdett bele. Majd megkérdezte, hogy nincsenek-e rokonaim az ő szülőföldjén. Nem voltak. Az egyik viziten a közelemben álló orvosok súgdolózni kezdtek, és mintha az operáció szót is kihallani véltem volna belőle. Erősen hegyeztem a fülem, még csak az hiányzik, már a gondolatától is írtóztam. Hamar kiderült, hogy nem kell átmennem a fülészetre. Nézze, László, fogott bele a professzor. A konzervatív kezeléssel nem tudtuk lejjebb szorítani a szemnyomást a bal szemében, de műtéttel megpróbálhatjuk. Azt tanácsolom önnek, hogy nyissuk meg az utat egy műtéti beavatkozással. Mit szólna hozzá? A legszívesebben meg se szólaltam volna, de hát ezt azért mégsem lehetett. Ha a professzor úr úgy ítéli meg, hogy csak operációval lehet a szemnyomást a normális szintre leszorítani, akkor beleegyezem a műtétbe, sóhajtottam. Az operáció utáni első nap reggele volt. A kórterem ajtajától balra az én ágyam volt az első, ezért a doktornő velem kezdte a kezelést. Szokás szerint illően köszöntöttük egymást, és érdeklődött, hogy hogy vagyok. Erre a köszönöm jól formula volt a válasz. Egy hirtelen mozdulattal lerántotta arcomról a szemkötést, leragasztó csíkot. A szemem teleszaladt fénnyel, és az azon nyomban képpé állt össze a fejembe. A tanár segéd alig hallhatóan, de felsziszent. Na, itt valami nem stimmel. Valami baj van, kérdeztem, de nem kaptam választ. Nem fáj a szeme? Látja a kezemet? Minden oké. Annyira riadtnak tűnt, hogy még én próbáltam nyugtatni. Kívülről teljesen bevérzett a szeme, mondta a rövid gondolkodás után. Továbbra sem estem pánikba, mert a műtött szememmel elfogadhatóan láttam. A tanár segéd vatta pamacsal letisztogatta a vastag bérömlenyt, és háromféle szert is csepegtetett a szemembe. Az egyik szobatársal mentem ki a vizsgálóba, addigra már több kórteremből is gyülekeztek a betegek. Amikor sorra kerültem, a szemnyomást is mérő műszer előtti forgószékre ültettek. Egy percig sem tartott, elégedetten álltam föl. A tenzió normális volt. Olyan nagy baj azért mégsem történt, morfondíroztam a szobába visszatérve. Megfelelően látok, és ez a fő. A folyosó végében felcsattant a főnővér harsány rekettes hangja. A betegek fáradjanak be a kórtermekbe, professzori vizit következik. Kisvártatva a hármas kórterembe is befutott a lendületes orvoscsapat. Hogy érzi magát, László? A szemem állapotáról addigra már beszámoltak a professzornak, mint minden olyan betegről, akik állapota eltért az elvárhatótól. Köszönöm jól. Hosszasan belevilágított a bal szemembe, és érdeklődött, hogyan látok, fája a szemem. Rövid időn belül másodszor vittek a kezelőbe. Az újabb vizsgálat után az engem operáló orvos úgy vélte, hogy a szememben megpattant egy hajszál ér, és ez okozta a külső vérömlenyt. Ennek eltávolítására egy injekciós tűvel le kellett szívni a vért. Ez alig pár perces beavatkozás, amit a műtőben kell elvégezni. Muszáj ahhoz érzéstelenítő injekciót beadni, kérdeztem. Rövid gondolkodás után egy kurta nem volt a felelet. Csak pár nap telt el a vér leszívása óta. Péntek délután volt, nem sokkal 3 óra után két betegtársammal beszélgettem a folyosón. A vizsgáló nyitott ajtajának háttal álltam, és épp a társaskör egy másik tagját hallgattam, amikor úgy éreztem, mintha úgy 10-11 óra irányból egy pók mászna a bal szemem közepe felé. Bár érintést nem éreztem, jobb kezemet önkéntelenül is a bal szemem elé rántottam, mintha egy legyet akarnék elkapni. Ám se légy, se pók nem akadt a markomba. Beteg társaimnak nem tűnt fel a váratlan fordulat, én azonban nem értettem, mi történik velem. Képzeljék el, hogy közvetlenül a szemük előtt egy vízzel teli üvegkancsó áll, azon szépen át lehet látni. Ha az edény bal felső részében nagyon vékony sugárban piros festéket spriccelünk, a hajszál vékony piros csík előbb átlósan egy ágban folyik, majd az eleje kissé megereszkedik a kancsó feneke felé, eleinte alig terül szét a vízbe. Később nem messze az elsőtől megjelenik egy újabb ágacska is. Próbaként óvatosan rázzuk meg az edényt. A lefelé ereszkedő festék csíkok jobbra-balra is elmozdulnak, és kissé elszínezik közvetlen környezetüket. Ahogy a festék szétterül, az áramlás ereje annyira lecsökken, hogy szinte láthatatlanná válik, viszont a szétoszló piros folyadékot befogadó közeg fényáteresztő képessége lecsökken. A megnyugvó vízben újra jól láthatóvá válnak a befutó piros erecskék. Ez a látvány igazán egyedülálló mulatság volt, de érthetően aggasztott, ugyanis, ahogy jobbra-balra mozgattam a fejem, rá kellett jöjjek, hogy mindez magában a szememben történik. Úgy gondoltam, ismét megpattanhatott egy hajszálér a szem külső részén, és a kiszivárgó vért látom. Megkértem a betegtársakat, nézzék meg a bal szememet, nem látnak-e valami furcsát. Azt mondták, nagyon piros a szemem, de semmi egyéb nem tűnt fel nekik. Még jó fél órát beszélgettünk. Közben újra és újra megmozdítottam a fejem, hogy lássam azt az érdekes keveredést, végül arra a felismerésre jutottam, hogy itt valami nem klappol. Tudtam, hogy a doktornő a 3-as kórteremben egy hosszadalmas, súlyterheléses vizsgálatot végez. Bementem a teltházas szobába, és láttam, hogy még tart a vizsgálat. Megvártam a folyosón a doktornőt, és mondtam neki, hogy mintha jobban elhomályosulna a látásom. Újjával kicsit széthúzta a két szemhéjat, és belenézett műtött szemembe. Csak pár pillantás kellett a diagnózishoz, minden bizonnyal a műtét után intenzív gyulladás következményét érzem, erősen begyulladt a bal szemem. A külső része erősen véreres, és ez ideiglenesen, de akár hosszabb távon is jelentősen csökkentheti az éles látást. A doktornő elbúcsózott a folyosón álló betegektől, és a fárasztó heti munka végeztével hazaindult. Én megrántottam egyet a vállamon, mert úgy éreztem, hogy ez esetben egészen másról van szó. Az elmaradhatatlan esti kezelésen megkérdeztem a kerekes kocsi toló nővért is, hogy nem lát-e valami furcsát a bal szememen. Ő is csak azt felelt, hogy nagyon begyulladt a műtét után. Közvetlenül lefekvés előtt feltették rám a fémből készült lyukacsos védőburkot, hogy védje a műtött szemet az éjszakai alvás viszontagságaitól. Ébredés után óvatosan lehúztam homlokomról a raktapaszt. A folyamatosan befolyó és szétoszló vér már betöltötte a teljes látóteret, de még átláttam rajta. Reggel az ügyeletes orvos megmérte a szemnyomásomat, de nem vizsgálta meg a bal szem belsejét a réslámpával. Ő is csak annyit mondott, hogy erősen begyulladt a szemem. Szombaton egész nap figyeltem, hogyan romlik a látásom, és beszámoltam róla a betegtársaknak és a nővéreknek is. Egyik ügyeletes orvos sem vette a fáradtságot, hogy a zsebébe nyúljon a szemfenék vizsgáló lámpáért. Amikor a szüleim vasárnap délután meglátogattak, már csak teljes sötétet láttam. Kívülről ők is csak az erősen gyulladt véreres szememet figyelhették meg. Anyukám aggódva behívta a nővért, aki az unalomig ismert nótát fújta, én meg egyre jobban begyulladtam. Végül a délutános nővér leszólt az orvosi szobába, hogy az egyik beteg folyamatosan romló látásról panaszkodik, és azt mondja, hogy már semmit sem lát. A kórházi ágy végénél álló széken ültem. A belépő orvost ismertem. Ő volt a férfi osztály 4-es kórtermének a kezelő orvosa. Mi a baj? Kilépett mellém. Nem látok a műtött szememmel, feleltem lehangoltan. Jöjjön ki velem a vizsgálóba, mondta kedvesen. És már indult is kifelé. A kórterem ajtajával szemben volt a kezelő, és a jobb szemem csőlátását maximálisan kihasználva önállóan követtem az orvost. Lábammal rátaláltam a bal oldalt álló a betegek számára fenntartott székre, és leültem. Olvassa le a számokat a vízus tábláról. Nem látok semmit, fordultam felé nyugodtan. Rám nézett, és szó nélkül felállt. Tőlem 3 méterre megállt, szembefordult velem, és néhány ujját kimerevítette, hogy mondjam meg, hányat mutat. Mondom, hogy nem látok semmit, ismételtem higgadtan. Ez volt az a pillanat, amikor az ügyeletes megsejtett valamit, mintha fel is sziszent volna. Sebesen visszatért az asztal mellé, és elővette bőrtokjából a szemfenékvizsgáló lámpát. Fiatal arcunk szinte összeért, ahogy a pupillán át bevilágított a szem belsejébe. 5 percbe is beletelt, mire fölegyenesedett előttem. Mikor vette észre, hogy romlik a látása? Péntek délután szóltam is a doktornőnek, aki ránézett a szememre a folyosón, és azt mondta, hogy az erős gyulladás lehet az oka. Nem világított a szemébe a szemfenék vizsgáló lámpával? Nem. De végül is mi a baj? Miért nem látok? Az orvos tárgyilagosan elmagyarázta a szememben kialakult állapotot. Valószínűleg megpattant egy hajszál él, és a kiszivárgó vér belefolyt az üvegtestbe. A kocsonyás állagú törő közeg feltehetően telítette a vért, és a fénysugarak nem jutnak el a retináig. A befolyt vérnek fel kell szívódnia ahhoz, hogy újra lássak. Mi más is lehetett volna a következő kérdés, mint hogy mennyi idő kell ehhez? Hát ez az, amit nem tudok megmondani, felelte visszafogott hangon. Ugyanis a bevérzés az üvegtestből szívódik fel legnehezebben. De bizakodjunk. Jól estek az őszinte együttérző szavak, és továbbra is békésen ültem a széken, eszembe se jutott hőbörögni. Megpróbáltam megemészteni a megemészthetetlent. Vetkőzzön fél mesztelenre, kérte. Vérzés csillapító injekciót adok magának. Lekaptam magamról a pizsama felsőt, de az injekciós tű csak 1/4 óra múlva hatolt a karomba. Méla búsan ballagtam vissza a kórterembe, ahol azonnal körém sereglettek a szobatársak. Mi van a szemeddel, Laci? Sanyarú lelki állapotomhoz képest elég részletesen és higgadtan magyaráztam el, mi is történt a hétvégén a szememmel. Hiába szóltam időben az orvosoknak és a nővéreknek, gajra ment az egyetlen látó szemem. Hétfő reggel az ébredés után hiába reménykedtem a csodában. Továbbra sem láttam. A főmuftik valamit csak ki tudnak találni, bizakodtam. Mi mást is tehettem volna. Lehangoltan üldögéltem az ágy végénél álló fotelban. 7:30 lehetett, amikor jóval a szokásos idő előtt berontott a kórterembe a doktornő. Mi történt, Laci? Nem látok semmit sem a bal szememmel. A hétvége alatt teljesen bevérzett az üvegtest. A doktornő már hajolt is az arcomhoz, és szemfenék vizsgáló lámpájával bevilágított a törő közegbe hosszasan. Amikor befejezte a vizsgálódást, megállt mellettem. Még fényt sem lát, tudakolt alig hallhatóan. Még azt sem. Hangtalan léptekkel ment ki a folyosóra. Ám bennem továbbra is ott pislákolt a remény, hát ha kisüt valami okosat a professzor. A vizitre már amúgy sem kell sokat várni. Népes orvos csapat érkezett. A professzor feltette a szokásos kérdést, amire most semmit sem feleltem. Helyettem a doktornő nyitotta ki a száját. Olyan halkan beszélt el az elmúlt 2,5 nap fejleményét, hogy azt hármunkon kívül senki sem hallhatta meg. Elmondta azt is, hogy péntek délután nagyot hibázott, amikor nem világította át a törő közeget. A professzor kérésére egy nővér kíséretében voltam szíves, és kifáradtam a vizsgálóba. Nem csak a nagyfőnök vizsgált meg aprólékosan a réslámpa fényénél, de még vagy 50 orvos is. Hosszasan elemezték a helyzetet, és átbeszélték a kezelés módját is. Laci, kezdte a professzor. Bevérzett az üvegtest. A bal szemében azért nem lát. Kap majd vérzéscsillapító injekciót, és a vérzés felszívódását elősegítő gyógyszereket is. Azt viszont tudnia kell, hogy alig van vérkeringés a szemfenéken, ezért a bevérzés onnan nagyon nehezen szívódik fel. Mi minden tőlünk telhetőt megteszünk az üvegtest kitisztítása érdekében, bizakodjunk. Felálltam a forgószékről, megköszöntem a tájékoztatást, és az egyik nővér visszavezetett a kórterembe. Talán már 2 hét is eltelt a bevérzés óta. Kora délután volt. A doktornő behívott a vizsgálóba. Gyanútlanul sétáltam át a folyosón az üres helységbe. Ketten voltunk. Nem vesztegette sokáig az időt. Az ennyire bevérzett üvegtestből a vér nem képes felszívódni, jelentette be. A hír felkészületlenül ért. Megrendített. Nem akartam elhinni, bár tisztában voltam vele, hogy komolyan gondolta. A bizakodás egyszeriben semmivé foszlott bennem. Pillanatokon belül más emberré lettem. Összeomlottam, kiüresedtem, egyetlen szó sem jött ki a számon. A szemem dézsányi könnyel telt meg, fölálltam és ösztönösen berohantam a kórterembe. Rávetettem magam az ágyra, és úgy bőgtem, mint egy kisgyermek, akitől végleg elvették a legkedvesebb játékát. Zokogtam, könnyeim átnedvesítették a párnát. Igazából mindig szégyeltem mások előtt sírni, de nem létezett olyan masszív gát a földön, ami akkor képes lett volna útját állni mérhetetlen keservemnek. Az egyik beteg odajött az ágy széléhez. Mi baj, Laci? Semmi, hüppögtem. Csak soha többé nem fogok látni. 10 perc múlva utána jött a doktornő. Egy percig szótlanul állt az ágy végében, majd csendben kiment a folyosóra. Sokára apadtak el a könnyeim. Teljesen a padlón voltam. Még nem is éltem. Mi lesz velem? Kinek fogok így kelleni? Mindenképpen muszáj újra látni, mert így nem lehet élni. Nem kívánom senkinek, hogy ilyen förtelmes élményben legyen része. Nem is, nem akartam elfogadni, hogy többé nem láthatok. De miért csapnának be az orvosok? Egy rövid ideig teljesen összetörve hevertem az ágyon. Egyszerűen nem lehet igaz, hogy ez velem megtörténhetett. Miért kellett ennek így lennie? És még hány kérdés fogalmazódott meg akkor bennem, amikre szintén nem volt válasz. Végtelenül gyengének éreztem magam, mintha egy árva hulló hópehely lennék a rügy fakasztó tavaszban. Alig 1,5 hónappal, a 25. születésnapom előtt. Mindjárt 400-ados leszek. A születésnapi ajándékomat ebben az évben már korán megkaptam. Hiányzott a fenének. Megtudtam az egyik betegtárstól, hogy egy szembevérzés után ő infúziót kapott az egyik vidéki kórházban, és az valamit használt neki. A másnapi viziten teljesen elhallgatva az illető nevét, rákérdeztem a gyógymódra. Egymásra szegeződtek a tekintetek. Nem valószínű az infúzió jobbító hatása, jegyezte meg a professzor, de ha annyira bízik benne, kaphat pár üveggel. Hatalmas várakozással tekintettem a vénámba csepegő oldatra, hiába. Hogy volt-e köze a szemnyomás újabb megnövekedéséhez, a liternyi szernek? Nem hiszem. De tény, hogy megkeményedett a bal kuksi. Ezt sajátos körülmények között tudtam meg. Ketten voltunk a kezelőben. Laci, kezdte a doktornő, felment a szemnyomás a bal szemében. Ha beírom a mért adatot a korlapra, akkor a professzor várhatóan egy fagyasztásos műtétet fog javasolni. Ez megfelelő lenne abból a szempontból, hogy újabb bevérzés már nem következhetne be a szemében, mert nem vágnak semmit. Más szempontból viszont nagyon is kerülendő lenne a maga számára, mert ha fagyasztják a bal szemét, akkor már semmilyen esélye sem marad az üvegtest bevérzésének felszívódására. Ez eléggé világos volt, értettem, miről van szó. Azt javasolnám magának, hogy semmiképp ne kerüljön a normális érték feletti szám a korlapra, ellenkező esetben egészen biztos a fagyasztás. Azt mindenféleképpen szeretném elkerülni, vettem át a szót. Elfogadom a javaslatot. Mindössze egyetlen feltételem van, minden mérés után a valós adatot szeretném megtudni. Rendben van, könnyebbült meg a doktornő. Teltek a napok, és ő egy másik orvost is beavatott közös ügyletünkbe. Aztán jött olyan többnapos ünnep, amikor egyiküket sem osztották be az ügyeletbe. A péntek délutáni mérés után a következővel búcsúzott. Most az eddigieknél is valamivel magasabb értéket írok be a korlapra. Meglehetősen egyszerűen telt el a 25. születésnapom. Szüleim gratuláltak, és kívánták, hogy a következőt már látva ünnepeljem. Úgy legyen, feleltem, és borulátón elhúztam a szám szélét. A május elejei hosszú hétvégén a be nem avatott orvosok sem írtak túl magas értéket a korlapra, az ő számaik felfelé eltértek az addigiaktól. Rákerült a lapra egy számomra értelmezhetetlen írásjel is, amit anyukám éles szeme azonnal kiszúrt. Már nem emlékszem pontosan arra a kétjegyű számra, ami után egy hatalmas felkiáltó jelet rajzoltak. Ez meg mi a fenét keres itt? Én se értettem, szüleim meg pláne nem tudtak mit kezdeni az oda egyáltalán nem való írásjellel. Nem fáj a szeme, vagy attól esetleg a feje, lepett meg az új munkanap első órájában a doktornő. Nem feleltem enyhén értetlenkedve. Miért kéne fájnia? Mert tegnap este óta jóval 50 higany milliméter felett volt a bal szem tenziója. Azt hittem, rosszul hallok. Még a veríték is kivert, hogy ott ültem az ágy végében. Pár nappal ezelőtt még 30 higany milliméter sem volt, rettentem meg. Bár tisztában voltam vele, hogy néhány óra leforgás alatt akár a csillagos égig is felszökhet a nyomás. Amikor az utolsó nap a 28 higany millimétert beírtam, adta tudtomra higgadtan a doktornő, már annál is magasabb volt. Miért nem közölte azt velem? Hiszen abban egyeztünk meg, csattantam fel. Miért? Kérdezte halkan. Akkor jobb lett volna? Nem válaszoltam semmit. Akár erre nyújtjuk a rétes tésztát, akár arra. A lényeg úgyis az, hogy észveszejtően magas volt a tenzió. Szokásos lendületével robogott be a vizitelő orvoscsapat. A professzor felkapta a rácsos ágy végére akasztott korlapot, és érdeklődve nézegette. Könnyen észrevettem, hogy kegyetlenül meglepődött a felírtaktól. A doktornő felé fordult, ő pedig már készen állt a válasszal. Csavargatta a fejét a professzor, mit lehet ilyenkor tenni. Végül azt bőgte ki nagy sokára, hogy a végleges döntésre még alszik néhány napot. Azt az egyet, hogy mi várható, kristály tisztán láttam magam előtt, és rettenetesen elkeseredtem. Végképp tehetetlennek bizonyultam az üvegtestben felgyülemlett néhány csepp vér ellenében. Pedig mi is az a pár csepp? Egyetlen lehetőség maradt számomra. Amennyire képes vagyok rá, meg kell őriznem higgadságomat. Alig múlt el pár nap a májusból, amikor anyukám, persze apukámmal, a helyzethez képest viszonylag derűsen lépett a kórterembe. Képzeld el, fiam, kaptál egy levelet a kerületi tanács lakásügyi osztályától. Azt írják benne, hogy mivel tavaly a második fél évben felkerültél az átmeneti lakásra jogosultak listájára, az mostanra aktuálissá vált, és a megadott címek közül megjelölheted azt a szobakonyhás lakást, amit a legmegfelelőbbnek tartasz. A fantasztikus hír mosolyt csalt anyukám szomorú arcára. Más helyzetben magam is olyan hatalmasat kiáltottam volna örömömben, hogy még a siket is meghallotta volna. De így egykedvűen fordultam felé. Ha látok, majd érdekel a dolog. Lehet, hogy disznó módon viselkedtem, de így legalább senki nem foghatja rám, hogy alakoskodom, hiszen már nem látok. Mit tudok kezdeni így egy önálló lakással? Jó két hónappal ezelőtt, amikor még láttam, teljesen más lett volna. Hát igen, mondta lehangoltan anyukám, de mégiscsak a végére kéne járni. Szívesen utána megyünk apáddal, ezt már megbeszéltük. Elvégre nagy dolog, hogy egyedülálló létedre lesz önálló lakásod, majd csak lesz valahogy, biztatott. Képzeld el, április 30-án írták alá a határozatot, pont a 25. születésnapodon. Ez az amúgy jópofa egybeesés teljesen hidegen hagyott. Azt azért a busulás kellős közepén se gondoltam, hogy ne kellene a kéró. Legyetek szívesek és járjatok utána a határozatnak, kértem. És ezzel befejezetnek tekintettem az örömteli témát. A professzor azt sütötte ki, hogy naponta 3 szem vízhajtó tablettát vegyek be káliummal. Szedtem, ahogy előírta, reggel, délben, este. Három gyönyörű, bombázó alakú fiatal szőke lány vett körbe. Fedetlen, telt keblük úgy ringott csávos mozgásuk közben, hogy majdnem kiesett a szemem. Hegyesen előre meledő melbimbójuk látványától teljesen kiszáradt a szám. Anyaszült mesztelen keringtek az ágy körül. Alig bírtam betelni a feszes combok ingerlő formájával, a domborodó szeméremtestek hívogatásával, a szívdöglesztő kerek popsikkal. Egyfolytában mosolyogtak, testükkel szerelemre ingerelve lejtettek körülöttem. Felhergeltek a magvas, kére csábító szőkeségek. Erőteljesen megkívántam forró szerelmüket. Amikor már nem tudtam tovább uralkodni magamon, intettem az egyik frivol gyönyörűségnek. Szerelmes mosolyjal bólintott felém, és feszes combjait széttárva, kőkeményen ágaskodó hímvesszőmre ült. A tűzforró ölű lánya szerelem legvarázsosabb két táncát járt el felettem. Mozdulatai és az így keltett érzések is annyira csodálatosak voltak, mint addig még soha életemben. Mint a legkeményebb gyémánt olyan acélossá vált férfiasságom. Mint a leghatalmasabb föld alatti katlamba szorult, de már közvetlenül a kitörés előtt fortyogó lába folyam, előbb szép lassan, majd egyre gyorsulva tört fel bennem a gyönyör magmája. Eszeveszett iramban száguldoztak a kilövelni akaró forró szerelemcseppek a felettem rugózó öl felé. Az igéző lány megérezte a feltörő vágy őrült gerjedelmét, és még az addigiaknál is mámorítóbban lejtette rituális táncát, hogy a földi gyönyörök kertje véglegesen magába rejthesse az előttem előtörő magvakat. Érzéki remegéssel adta tudtul a barlangos test, hogy épp beteljesül a hőn kívánt vágy, örömforrásul mindkettőnknek. Igen, ez a feledhetetlen érzés kell nekem. Hozzá ilyen eszményi barátnő, akivel kész öröm áttáncolni az egész életet. A forró és kemény hímvesző még sokáig remegett, dús folyam alig akart kiapadni. A szőke lány arcát bársonyos pirtette még hamvasabbá, kezével szerelmesen simította végig testemet. A másik két lány is szívből örült szerelmük eszményi beteljesedésének, láttam boldog arcukon. Éreztem, hogy egy merő forróság önt el, önként elenincs a pizsama nadrág kidomborodó részéhez nyúltam, a vastag frotír csupa nedvesség volt. Mi van, mi történt, hol vagyok? A mámortól még teljesen kába volt a fejem, időbe tellett, míg visszazökkentem a szomorú valóságba. Igen, már tudom, a klinikán vagyok, és az ágyamban fekszem. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a folyosóról beszűrődik két beteg és az éjszakás nővér beszélgetése. De hol vannak azok a szerelemre csábító tünemények? Hát azok bizony álomország mese szép paradicsomában maradtak, nem jöttek át a lehangoló valóságba. Hű pedig milyen élvezetes volt velük, de főként a szerelem vulkanikus táncát járó lányjal. A fene egye meg milyen lett a nadrágom. Ráadásul nem, hogy másik pizsamám, de még köntösöm sincs a kórházban. Hogyan megyek így ki a mosdóba? A nadrágom előső részén biztosan átütött a nedvesség. Kényszeredettel felültem. Vaktában kotorászó lábammal csak nagy sokára találtam rá a fekhely alatt lapuló papucsra. A fotel háttámlájáról elvettem a törülközőt, amit maga mellé tartva indultam a kórterem ajtaja felé. A folyosón oda köszöntem az éjjeli baglyoknak, és a nővértől a pontos idő iránt érdeklődtem. Már elmúlt éjfél, válaszolta. Most mész fürödni? Igen, néha azt is kell, és benyitottam a mosdóba. Szeretem előre tudni, hogy mit csinálnak velem a műtőben. A fagyasztásos eljárásnak egyetlen káros hatása van, jelentősen rongálja az éleslátást. Egy hosszabb pálcika-szerű műszer végén egy kisebb lapka van. A lapocska hőmérséklete az operáció közben -20-30 fok között lehet. Az orvos a lapkát úgy vezeti körbe a szabaddá tett szivárványhártya külső peremén, hogy egy-egy helyen körülbelül 15 másodpercig időzik el vele. Az alacsony hőmérséklet lelassítja a szemben lévő sejtek folyadéktermelő képességét, és ezzel lecsökkenti a szemnyomást. A beavatkozás után a szemhéj dió nagyságúra duzzad. Lohasztására egy kisebb vászon zsákocskába jégkockákat tesznek, és azt ráhelyezik a gyulladt szemre. A műtét után a szemnyomás ideiglenesen megnőhet, majd pár napon belül a normális értékre áll vissza. Miről álmodoztam a műtőből kijövet? Mindenek előtt mérhetetlen nyugalomról, és arról, hogy elmondhatatlanul örülnék, ha egyszer végérvényesen megszabadulhatnék attól a nyomorult glaukómától. Hősnek, de inkább mártírnak éreztem magam. Lehet-e ennél többet szenvedni és veszíteni? Senkinek nem sopánkodtam, nem sajnáltattam magam. Az én dolgom az, ami velem történt. Nekem kell vele együtt élnem. De azért az egész úgy borzasztó, ahogy van. Mi következett be a remélt nyugalom helyett? A negyedévenként szokásos orvoscsere eredményeként a férfi osztály 3-as kórtermének új orvosa egy alacsony növésű távoli országból jött doktornő lett, aki pattogva beszélt a betegekkel. Nehezen viseltem el idegesítő stílusát, de mégis más miatt vált nálam kegyvesztetté. Az új orvos átveszi a régi beteget. Ehhez gondosan áttanulmányozza a kórlapot, majd a régi betegeket egyenként behívja a vizsgálóba. De engem is odahívott. Megkért rá, takarjam le a jobb szememet, a ballal pedig olvassam le a vírus táblán látható számokat. Nem tudtam, hogy teljesen hülyének néz, vagy tán ő az. Éles hangon dörrentem rá a megszeppent orvosra. Mit szórakozik itt velem? Nem tudja, hogy jó látással jöttem be a klinikára, és most meg már mindennek vége? Nem láttam a pipától, olyan mérges lettem. Felpattantam a székről, és szó nélkül besiettem a kórterembe. Előbb-utóbb rámegy az ember agyára, ha hosszú ideig zárt térben tartózkodik. Odakint napról napra melegebben sütött a tavaszi nap. Egyre több beteg járt le az udvarra sétálni. Igazából ott lent szembesültem először a bekövetkezett tragédia keserű gyakorlatával. Siralmas volt semmit se látni a körülöttem megújuló világból. Az is megviselte fiatal lelkemet, amikor medikák hangja csendült a közelben. Vajon milyen combok villannak ki a szoknyák alól? Bátortalanul és esetlenül mozogtam közöttük. Már majdnem körbejártuk az udvart a betegtársakkal, amikor betértünk a parkba, és leültünk egy padra. Hallgattam a madár szárnyak rebbenését, a csivitelő verebek veszekedését. Orrom kezdte fölfedezni a közelemben nyíló virágok illatát. A rövid séta és talán a hirtelen rámtörő tavaszi napsütés elbágyasztott. Az is igaz, sehogy sem volt kedvem szembenézni a jövővel. Márpedig a tavasz végérvényesen nyárba fordult, és május legvégén a klinikán töltött 99. nap délelőttjén hazamehettem. Közjáték. Szüleim lakása egyszeriben rébusszá vált számomra. Bár emlékezetemből könnyen elő tudtam hívni az egyes helységek képét, de a vizuális felidézés csak növelte elkeseredésemet. Hiába epekedtem a látvány után, helyette csak a sötét szürke nagy semmi jutott. Ezen a lehetetlen állapoton a jobb szem alig látása érdemben nem javított. A kezemet hiába tartottam a kuksi elé, a mutatott ujjak száma a ködös homályba veszett. Egyre lehangoltabban ücsörögtem. A szüleim sem voltak derűsebbek, sóhaj-sóhaj után mindössze ennyi hallatszott volna a folyosóra, ha nem önmagunkba tuszkoltuk volna a nagy közös bánatot. Komótosan felálltam az ágyról, és a nyitott ablakhoz léptem. Autók most nem jártak a Váci úton, azt már régen feltúrták a metróépítés miatt. Csak a csőgyár hatalmas központi épülete magasodott szemben, a felbontott főútvonal túloldalán, tőlem 40 méterre, a nekem már beláthatatlan messzeségben. Hát ez szörnyű. Így kell élnem mindaddig, amíg megadatik? Elfordultam az ablaktól. Pár centi távolságból elkezdtem kutatni szüleim arcát. Vajon épp nyitva vagy csukva tartják a szemüket? Hány ujjukat mutatják? Volt, hogy véletlenül eltaláltam a mutatott ujjak számát, olcsó kis vígasz volt. Az idő azonban nem állt meg, napközben egyedül maradtam a lakásban. Szólt a rádió, a magnó, a lemezjátszó, amíg rájuk nem untam, és ilyen formán igazi vegetálásba nem kezdtem. Mi mást is tehettem volna még? Ja igen, kidugtam a fejem a hálófülke ablakán, hogy megszokásból szétnézzek az utcán, de nem sokáig. Egyáltalán nem látszott rajtam, hogy elvesztettem a látásomat, de én azt mégis mindenki elől titkoltam. Hülye dolog. De aki egyszer csak ilyen helyzetbe találja magát, sokáig ugyanúgy fog cselekedni, mint én. Nem idegeskedtem az állapotom miatt. A változást megpróbáltam passzív nyugalommal tudomásul venni és tűrni. Ebben némileg segített a látásvesztés után rögvest jelentkező csillapíthatatlan étvágy a falánkság. Jöhetett akár fél kiló kenyér, egy szál száraz kolbász némi primőr áruval, Vagy egy gazdagon megkent kerek piskóta torta, netán másfél kiló gyümölcs, az teljesen mindegy volt nekem. Olyan nagy evő lettem, mint a mesebeli kis gömböc. Azt viszont mindig éreztem, hogy melyik az utolsó falat, amelyik után egy újabb már sehogy sem akart lecsúszni. Cingár testem vastagodni kezdett. Még az étkezési kényszer szünetek emésztési ideje alatt sem jutott volna eszembe, hogy mondjuk azt elősegítendő lemenjek az utcára egyet sétálni, netán a kapuajban egy kiadósat ácsorogni. Ez annyira abszurdnak tűnt volna, mintha egy eszkimó a nyári szabadságát napozással kívánta volna eltölteni Afrikában. Még szüleimmel se nagyon mentem le az utcára, csak amikor a klinikára kellett mennem kontrollvizsgálatra. Egy kis képtelenségre mégis volt hajlamom. Néha nosztalgiából leültem a televízió elé, de annyira idétlenül éreztem magam a képernyő előtt, hogy gyorsan leszoktam róla. A sportolás egyik ágát viszont nem tagadtam meg önmagamtól. Aktív sétálóvá váltam a lakásban. Bár 31 négyzetméterre nem lehet maraton gyalogolni, legalább megpróbálkoztam vele. Számoltam a megtett lépéseket, és ezek útközben mindig pontosan kiadták a kanyarok helyét. Szorgalmasan róttam és összegeztem a félköröket. Addig száguldoztam le és fel a garzonban, amíg a kényelmes életmódnak is köszönhetően végképp el nem fáradtam. Mint ahogy a kihívást kedvelő ember teszi, a 42.186 méter legyaloglása után én is eldőltem a fáradtságtól. Lihegve zuhantam az ágyba, komikus vagy sem, ez volt az én sportom. Időközben táppénzbe vett a körzeti orvos. A járandóságomat az ABC áruházban fizették ki. Anyukám ötlete volt, hogy kísérjem ki az üzletbe. Otthon már elég jól elközlekedtem, de az utca zajos forgalma az egymást érő gyalogosokkal annyira más volt, hogy azt össze sem hasonlíthatjuk. A számtalan járókelő előtt nem akartam bénázni, az a halálom lett volna, de önmagam előtt sem akartam idétlennek mutatkozni. Sokáig vacilláltam az ötleten, hiszen ahhoz, hogy eljussunk az üzletig, két tömegközlekedési járművet is igénybe kell venni. De olyan szépen sütött a nap, annyira csalogatott a nyár melege az utcára, hogy beadtam a derekamat. Karolva mentünk az utcán, bár ettől a módozattól mindig távol tartottam magam. A járda szegélyeknél hangos szóval figyelmeztetett anyukám. Ilyenkor mindig kivert a veríték, vajon ki hallja még rajtam kívül. Így voltam ezzel fel- és leszálláskor is. Lelki szemeimmel élesen láttam az értetlen tekintettel rám meredő utasokat. Mi az, talán gyagya, a koma? A körülményekhez képest simán jutottunk el az üzletig, meg is lepődtek a kollégák. Egyöntetűen megállapították, úgy nézel ki, mintha mi se történt volna veled. Sem a szemeden, sem rajtad nem lehet észrevenni, toldották meg kissé meglepetten. Válaszként fújtam a magamét, meg azt, hogy milyen jó lenne, ha most magamra kaphatnám a fehér köpenyt, és mehetnék a dolgomra. Eszembe jutott az utolsó munkanap utolsó fél órája, amikor is felötlött bennem, úgy megyek el, mintha többé nem kéne visszajönnöm dolgozni. Keserű fintorral legyintettem egyet. Két barátom olykor meglátogatott. Tisztában voltam vele, önálló közlekedésem és életvitelem is jelentősen korlátozott. Közös nagy célok már nem lebeghetnek a szemünk előtt, csak kisebbek. Felvetődött, hogy le kéne nézni a régi törzs helyre, szedelőzködni kezdtünk. Anyukám a haverok lelkére kötötte, mégpedig dupla boggal, hogy onnan engem kísérjenek haza. Az utcára kilépve megcsapott a szabadság üde szele. Kettejük között haladtam látszólag önállóan, de a tömegközlekedési járműveken már a közvetlen segítségükre is szükségem volt. Beléptünk a kedvenc kocsma hűs helységébe, és úgy éreztem, mintha teljes agyátömlesztést kaptam volna. Örömmel markoltam meg a hűs sörtől párás korsó hasát. Orromba csapott az eltéveszthetetlen illat, és már emeltem is a kriglit, hogy hosszukat kortyoljak belőle. Írtó jól esett, összehasonlíthatatlanul jobban, mint a klinikán belém csöpögtetett infúzió, az a szintelen löty. Megtárgyaltuk helyzetünket, felidéztük a múlt emlékezetes eseményeit. Olybá tűnt ez a nosztalgiázás, mintha a végső túszt szavai röppentek volna el ajkainkról. Barátaim még rendeltek maguknak egy kört, én azt már nem mertem bevállalni. Visszafelé ballagtunk a Moszkva tér felé, és előhozakodtam a két havernak a pár perce megfogalmazott tervvel. Csak a 84-es busz megállójáig kísérjetek el. Némi tamáskodás után, de beleegyeztek. Hármunk közül csak én szálltam fel a járműre. Az ajtó közvetlen közelében foglaltam helyet, hogy leszállás előtt csak föl kelljen állnom. Csengő jelezte az ajtók záródását. Felidéztem a megállók sorát. 4 éven át ezzel a járattal utaztam a középiskolába. Ébren figyeltem a kanyarokat, és már is remekül tudtam, hogy hol vagyunk. Mivel építették a 3-as metrót, a Lehel tér Árpád híd szakasznál tartottak, ezért terelő útvonalon közlekedett a 84-es. Túljutottunk a 11. megállón is, és a járat a teljesen megújuló Árpád hídról jobbra a Népfürdő utca felé kanyarodott. Ezt a negyed körívet nem téveszthettem el. Ideje volt felállni. Jobb kezemmel megragadtam a kapaszkodó rudat, és talpra pattantam. Bal kezemmel feltűnés nélkül kitapogattam, majd megnyomtam a jelzőgombot. Áthaladtunk az Árpád híd alatt, a sofőr fékezett, szuszogva nyílt az ajtó. Most aztán nincs mese, irány haza. Nagy óvatosan leléptem, ez nem okozott különösebb nehézséget. Lent álltam a járdán. Amúgy falból elkezdtem kotorászni a nadrág zsebemben, hogy a busz utasai ne lássák meg ügyetlenségemet. Nézőkre nem volt szükségem. Indulás előtt még be kellett tájolni az irányt, hogy az úttesttel párhuzamosan induljak el éjszaknak. A jobb szemem erre a bemérésre alkalmatlan volt. Hegyeztem a fülem, úgy figyeltem a jármű forgalmat, és ahhoz igazítottam óvatos lépteimet. A fejemet kissé balra fordítottam, mert a beszűkült térlátás miatt úgy láttam a legjobban a lábam elé. Aprókat léptem, mintha csak andalognék. Minden igyekezetemmel rejtettem állapotomat. Balról autók parkoltak a járdán, egyiknek másiknak nekimentem, és magamban mérgesen küldtem a fészkes fenébe tulajdonosaikat, na nem nagyon, csak egy kicsit. Csiga tempóban haladtam, jobb oldalt hosszú házsor következett. Ez kiváló segítőnek bizonyult, mert legalább arról nem kellett kellemetlenségtől tartanom. Elmaradt mögöttem a pár kapuaj, és én mindkét oldalról védtelen maradtam. Jobb kezemet alig észrevehetően előre és egyben oldalra tartottam, és fülemet továbbra is úgy hegyeztem, mint a vadászkutya. Közben rájöttem, hogy a talpam is a segítségemre siet. Kiválóan érzékeltem bele a domborulatokat, aknafedeleket, meg azt is, amikor az aszfaltozott járdáról a salakra tévedt a lábam. Már nagyon vártam azt a sarokházat, amely mellett elhaladva könnyedén eljuthatok a Dagály utcáig, ahová majd jobbra kell kanyarodnom. Testemmel és fülemmel is megéreztem az épületet. Oldalazva annyira megközelítettem, hogy ujjammal akár meg is érinthettem volna a falát. Biztonságérzetem növelése érdekében az alig látó jobb szememmel figyeltem az épületet, ám annak is vége lett egyszer, és már is újabb problémával találkoztam. A járda jobb pereménél 20 centivel lejjebb volt a talaj, ahonnan dús bokrok magasodtak ki. Újra csak a fülemre és a talpamra hagyatkozhattam. Mindjárt itt lesz a Dagály utca, zakatolt fejemben a lelkesítő gondolat. Egyre inkább az előttem keresztben elsuhanó járművek zajára összpontosítottam, hogy minél precízebben bemérhessem, hol is kell kanyarodnom. A jobb lábam sem volt rest, azaz állandóan a járda szegélyét tapostam, hogy minél hamarabb megérezzem a jobbról befutó járda síkját. Már nem csak a bal oldalamat érő napsugarak hevétől folyt rólam a víz, hanem a nagy koncentrálás okozta feszültségtől is. Minden baj nélkül bevettem a kanyart. Hosszú egyenes járda következett egészen a Váci útig, de volt egy bökkenője. 4 kereszt utcán és egy vasúti átjáron kellett áthaladnom. Tudtam, hogy az útkereszteződésekben csak a fülemre számíthatok. A bal fülem feladata továbbra is a gyér autóforgalom lokátorozása maradt. A Dagály utca híres volt dús, összehajló koronájú fáiról. A verőfényes napsugarak nem hatoltak át a zárt lombokon. Jobb szememnek így már semmi hasznát nem tudtam venni. A rosszolgatás közben az okozta a legnagyobb fejtörést. Mikor érkezik el az első lelépés ideje? Hiába füleltem kitartóan a mellékutca felé, onnan ritkán hajt ki jármű. Attól egyáltalán nem tartottam, hogy elüt egy autó, mert a motorzaja messze hallik. Attól viszont igen, hogy megvisel, ha váratlanul kell lelépnem a jártáról. Egyre jobban éreztem, mennyire kegyetlen dolog nem látni. Az persze meg se fordult a fejemben, hogy segítséget kérjek valakitől. Ha beledöglök is, akkor is magam fogok hazamenni. Ezt vállaltam, amikor úgy határoztam, hogy ne kísérjenek el a haverok. Nagy tapogatózás után rátaláltam a járda végére. Oké, vakmerő bajnok, lelépni nem kunsz, de utána tartani kell a relatíve egyenes irányt. Ki tudja, hol kötök ki, ha ferdén haladok. Ráadásul, ha gyorsan megyek, felbukom a túloldali járda szegélyben. Mindegy, akár így lesz, akár úgy, az utcán át kell jutni. A lehetőségekhez képest óvatoskodtam is, meg siettem is, így hát a végén egészségeset rúgtam a járda szegélybe. Majd elkopott a cipőorra. Óvatosan felléptem a járdára. Merre fordulok? Merre megy a Dagály utca? Nem jött autó, hogy a hangjához tájoljam magam. Óvatosan visszaarraszoltam a járda szélére, és megpróbáltam hátat fordítani a mellékutcának. Aztán előre, bele, az átláthatatlan homályba. Akaratlanul is segítségemre voltak a Dagály strandról haza igyekvő emberek. A beszélgetés remekül útba igazított, kivéve azokat, akik a szűk gyalogjáron megállva dumcsisztak, és csak résnyi utat hagytak a haladóknak. Hogyan találjam meg csont nélkül a szűk átjárót? Krákogtam egyet-kettőt, hát ha észreveszik magukat. A következő kereszt utca is megizzasztott, és tessék, már is a vasúti sorompóhoz értem. Itt sem attól kellett tartanom, hogy elüt egy átrobogó express. Az iparvágányon csak nagy néha haladt el egy-egy szerelvény. De a sinek előtt és utánuk is cikk-cakkos átjárót építettek a járdába. Hogy a fenébe fogok oda bejutni? Ha már bent vagyok a fém labirintusban, nincs probléma, de addig. Kezdett elegem lenni az újabb és újabb akadályokból. Ennyi kihívást legyőzni, de aki előrelép, az halad. És aki halad, az rutinra tesz szert. Valahogy rátaláltam annak a vacaknak a bejáratára, és örömmel nyugtáztam a talpam alatt az acél sínszálakat. Nagy nehezen bejutottam a cikcak párjába is, igaz addigra már úsztam a kín sós verítékében. Jaj, de jó, már csak 2 sarok van hátra. Lelki szemeimmel figyeltem magam mellett a házakat. Elképzeltem, hogy hol tartok éppen. A következő probléma az lett, hogy jobbra a járda szintjén autóparkolót alakítottak ki, és arról egy alig észlelhető rámpácska vezet a Dagály utcára. Egyik oldalról sem volt biztos támpont. A lassú haladástól kezdett izomlázam lenni. Boldogan vettem tudomásul, hogy elértem a karikás Frigyes utcát. Ha ezen épségben átjutok, egy viszonylag könnyű szakasz következik. Különösebb megpróbáltatások nélkül el is értem a házsorunk mögötti, a Váci úttal párhuzamos utcácskát. Átkeltem a keskeny úttesten, és jobbra fordultam. Alig haladtam egyenesen, amíg bal oldalról meg nem éreztem a kék színű ház tömegét. Azelőtt balra kanyarodtam, és mellette kijutottam a Váci útra. Ott egy jobb kanyar után már egyszerű volt hazatalálni. Érintőleg nekimentem a piros ház végének, és pár lépés után újra jobbra fordultam. A következő kapuaj már a miénk. Nem tudom, hogy ötször vagy tán tízszer annyi ideig tartott hazajutnom, mintha láttam volna. De az biztos, hogy idegileg totálisan kimerültem. A busz megállótól hazáig megtett fél kilométer igazi stressz volt. Anyukám egyáltalán nem díjazta önállóságomat, de én hiszem, hogy helyesen cselekedtem. Egy addig ismeretlen szituációban kipróbáltam magam, és megfeleltem a kihívásnak. Ráadásként felmérhettem a nemlátás könyörtelen valóságát. Még nem telt el két hónap az egy hián száznapos klinikai tortúra óta, és megint mehettem a műtőbe. A jobb szem tenziója a konzervatív kezelés ellenére sem állt be az elfogadható szintre. A professzor hamarosan szabadságra ment, ezért a műtétet az osztályvezetőre bízta. Kellemetlen felismerés tört rám a műtőasztalon. Nem érzéstelenítették el rendesen a szemem. Szóvá is tettem, hogy fáj, mire meglepő választ kaptam. Ne mondja már nekem, hogy érzi, amit teszek. Nem akartam hinni a fülemnek. Kész röhely, de hosszasan kellett győzködnöm az adjunktusnőt a valóságról. Nagy kegyesen végül csak hajlandó volt két csepp érzéstelenítőt a szemembe pottyantani. Én meg nem értettem, miért kellett ez a szócsata. A hócipőm végképp tele lett a klinikával, pláne amikor bő hét múlva megtudtam, hogy a szemnyomás továbbra sem csökkent a kívánt értékre. Újra be a műtőbe, és a jobb kuksit olyan derekasan elfagyasztotta az adjunktusnő, hogy ihaj, az ihaj egyébként magyarra fordítva azt jelenti, akkorára dagadt a szemem, hogy hiába hunytam le, a két szemhéj nem ért össze. A végeik teljesen kifordultak. A nem mindennapi látványosságot szívesen mutogattam a látogatóknak, fel is fordult a gyomruk a szörnyű látványtól. Ne ítéljenek el ezért a sajátos horrorért, legalább úgy éreztem, hogy történik valami körülöttem. Igen, a fanyar humor a nehéz élethelyzet elengedhetetlen része, csak ez oldja az abszurditást, már pedig erre égető szükségem volt. A humor okán szólok az ágy szomszédról is, aki épp borzalmasan letört. A műtött szemével jóval kevésbé látott, mint azt előzőleg képzelte. Csendben lapított az ágyban, az egyik nővérnek feltűnhetett. Mennyire mél a busz, mert az ajtóból megkérdezte. Mit csinál Schubert úr? Én meg kapásból válaszoltam, mi más csinálhatna, komponál. Még a nővér is elvihogta magát. Korán sem tartottam biztosnak, hogy a szomszéd is ugyanúgy díjazza a beköpést, mint a többiek. Úgy, hogy a hahota elültével megkérdeztem, ugye nem bántottalak meg? Halkan válaszolta. Á, dehogy is. Egyre többször mentem ki a folyosóra, csosszogva lépkedtem, és ha kellett, mindig volt, aki útba igazítsom. Egyszer még a lépcsőházba is kimerészkedtem. Neki támaszkodtam a korlátnak, és a közeli főút felé néztem, de persze még az orrom hegyéig sem láttam. Hangtalanul mellém lépett valaki. Rám köszönt, majd bemutatkozott. Én vagyok az a doktornő, aki egykor azt javasolta magának, feküdjön be egy hétre, hogy átállítsák az új szemcsepre. Némán bólintottam. Sajnos az adjunktus úr tovább maradt szabadságon, mint azt tervezte, ezért nem jelentkeztem önnél. Hallottam, milyen sajnálatos eset történt magával. Mit mondanak a vizitel? Mi várható? Semmit. Azzal bíztatnak, hogy valamelyest feltisztulhat a bevérzés. A doktornő közelebb lépett, és szinte éreztem, ahogy óvatosan körbenéz, mialatt halkan megszólalna. Nyugat-Németországban már sikeresen operálják az üvegtest bevérzést. Ismerek egy beteget, akinek a szeme a magáéhoz hasonlóan bevérzett. Ő valahogy kijutott Kölnbe, és jelenleg is remekül lát. Csak arra az egyre kell vigyázni, hogy egy éven belül műtőasszalra kerüljön, különben a befolyt vér elszervül, és az az állapot már végleges. Mintha egy szempillanás alatt újjászülettem volna. Van reális esélyem, hogy újra lássak. Miért nem mondta ezt nekem senki? Mérhetetlenül örültem. Minden jót, súgta a fiatal doktornő, és nesztelenül visszament a női osztályra. Augusztus végén a professzor visszaérkezett megérdemelt szabadságáról. Jól felkészültünk anyukámmal a titkos adó kijátszására, és amikor az orvos arról kezdett el papolni, hogy Debrecenben kísérleti jelleggel már próbálkoznak az üvegtest bevérzés operálásával, anyukám kivágta, hogy az NSZK-ban már rutinszerűek az e fajta műtétek. Kis csend állt be, majd az orvos annyit dünnyögött, hogy a debreceni professzor jó barátja, és biztosan szívesen elvállalná a műtétet, majd beszél vele. Anyukám egy felbőszült anyatigrishez méltó elszántsággal támadt a klinika vezetőjére. 25 éves a fiam, még előtte az élet. Az egyetlen látó szeméről van szó, itt nem lehet kísérletezni. Mélyen hallgatott az orvos, de amikor ismét szóra nyitotta a száját, megint csak a régi nótát fújta. Idegtépő perceket éltünk át az ambulancia népes folyosóján. Ott kellett eldőlnie, kísérleti nyúl vagy látó ember lesz-e belőlem. A következő kontrollvizsgálatra egy hét múlva várom önöket, adta meg a zárszót az orvos. Anyukám úgy remegett az idegességtől, hogy erősen fognom kellett lefelé a lépcsőn. A napfényben fürdőző járdán erős rosszullét kapta, és hangosan felzokogott. Én meg azon morfondíroztam. Ha a professzor gyermeke lett volna az én helyemben, vajon őt is a debreceni barátjához küldte volna? Másnap anyukám feltárcsázta az egészségügyi minisztérium nemzetközi kapcsolatok osztályát, és elpanaszolta nagy keservét egy kedves hölgynek, aki ezek után rákérdezett a kórházra. Nem akarok kellemetlenséget okozni az érintett orvosnak, válaszolta neki. Csak azt szeretném, hogy olyan helyen operálják a fiamat, ahol sikerül is a műtét. Kedves hölgyem, kérdezett vissza az emberséges tisztviselő, ha nem mondja meg a kórház és az orvos nevét, hogyan segítsek magukon? Eltelt a hét, és újra helyet foglaltunk anyukámmal a professzor szobájában. Hát akkor el van intézve, mondta ő. Az állam költségén Nyugat-Németországban lesz a műtét. Két klinika jöhet szóba, lelevelezzük velük, addig legyenek türelemmel. A minisztériumot egy szóval sem említette. Élménydús beteljesülés. Az üvegtest belsejét kocsonyás állagú anyag tölti ki. Ebbe a közegbe jutott a vér a szememben megpantant érből, és az átlátszó anyaggal összekeveredve elzárta a fény útját. A szemfenéken ritkásak az erek, ezért a bevérzés nehézkesen szívódik fel. Ahogy múlnak a hónapok, a vér összesűrűsödik, majd elszervül. A műtét elején mikrosebészeti eljárással három apró lukat nyitnak az üvegtest külső burkán. A hosszúkás üvegtest alakja a rögbilabdára emlékeztet. Az üvegtest két végén nyitott lukakba egy-egy vékony csövet illesztenek a doktorok, A kivezetőn kiszivattyúzzák az üvegtest egész tartalmát, és közben azt átmossák a másik csövön bejuttatott öblítő folyadékkal, végül pedig gázzal, oxigénnel töltik fel. Mivel az eltávolítandó matéria már nem teljesen folyékony, a felső nyíláson bedugott, a mikrosebészetben használt aprókéssel olyan miniatűr darabokra szelik az összeállt, megszilárdult részecskéket, hogy azok könnyen eltávozhassanak a szívócsövön. A törőközeg feltisztul, a pupillán át a szembejutó fény akadálytalanul eljut a retinára. A látó idegek közvetítik a fényingert az agyba, ahol a látott kép megjelenik és megfordul. Eljött a várva várt nap reggele. Életem addigi legfontosabb napjává vált november 10-e. A műtét eredménye már biztos volt, csak én nem tudtam róla semmit. Vajon mennyit és hogyan fogok látni, ha leveszik a szememről a kötést? A müncheni klinikán az volt a szokás, hogy a betegek lázlappal a kezükben kifáradtak a kezelőbe. Nekem egy Magyarországról kitelepedett betegtárs Gáspár segített. Leültettek egy háttámlás székre, kényelmesen elhelyezkedtem. Enyhe izgalmat éreztem, odalépett hozzám egy nővér, akinek jó reggelt kívántam. A következő pillanatban vagy komor sötétet, vagy derűs fényt fogok látni. Lekerült a szememről a kötés, és én mélyen felháborodtam. Hát ez meg micsoda? Hogyan látok? Ez szörnyű. Néztem előre és balra is, mire erős forróság öntött el. A gyomrom majdnem felfordult a váratlanul rámtörő hányingertől, csak egy hatalmas nyeléssel menekültem meg. Egy másodperc alatt csuromvizesre izzadtam. A látvány teljesen padlóra küldött. Ez katasztrófa. Annyi biztos, hogy látok, de hogy mit? Mit és hogyan láttam? Képzeljünk el egy ködös őszi reggelt. Talán úgy, mintha egy viszonylag tiszta vízű folyóban ülnénk a víz alatt. Ahogy távolodott tőlem a nővér, olybá tűnt, hogy függőlegesen és vízszintesen is hullámzik a teste. Épp így a járása is. Mintha lebegett volna előttem. Odalépett a gyógyszeres szekrényhez, és lenyitotta az ajtaját. A szekrénye közben egyfolytában himbálózott. Ráadásul egyetlen síkja sem maradt. A valóságban egyenes oldallapok és élek vízszintesen és függőlegesen is elcsúsztak. Bármerre fordítottam, egyre jobban elképedő tekintetem, az emberek és a tárgyak is valószerűtlenül mozogtak a térben. A látásomat ugyan visszaadták, de ilyen látással nem lehet aktívan élni. A keserű felismerés nagyon lehangolt. Látok, feleltem csüggetten, amikor Gáspár érdeklődött. De minden hullámzik előttem. Ez borzasztó. Tiszta horror volt, ahogy a kezében szemcseppekkel felém induló nővér kinézett. A látvány nem csúnya ábrázata miatt tűnt elviselhetetlennek, de alakja valósággal szétesett. Hol balra csúszott a karja, hol meg jobbra tolódott, az arc is össze-vissza mozgott. Kész röhely volt így a világ. Hoppá, kaptam a fejemhez, a szemem belseje is hullámzik, mégpedig annak a legfelső része. Ahogy ingattam a fejem, egészen tisztán láttam, hogy valóságos hullámhegyek keletkeznek a szememben. Ami addig kocsonyás anyaggal volt tele, most már folyadékot és levegőt is tartalmaz. Hátrahajtottam a fejem, hogy az imbolygó nővér a szemembe tudjon cseppenteni. Mintha kevésbé izzadtam volna, és felkavart gyomron is kezdett csillapodni. Amint hátra döntöttem a fejem, megszűnt a hullámzás. Ha ezt modellezni és értelmezni akarjuk, tegyünk a szemünk elé egy vízzel 80%-ban teli akváriumot. A folyadék legyen kissé zavaros. Ha az ember nem csak előre tekint, óhatatlanul is mozog a feje. Ezért mozdítsuk meg az akváriumot, és úgy nézzünk át rajta. Könnyen észrevehetjük, hogy a folyadék hullámzik. Az én esetemben ez odáig fajult, hogy a víz mögött látott kép is úgy ringott, ahogy szememben a folyadék. Az elmém eleinte nem tudott mit kezdeni a látott képpel, az teljesen értelmezhetetlennek tűnt számára. Egy időre teljesen felborította tudatom ez irányú ismereteit. A 25 éve ismertnek hitt szem belső szerkezete instabillá vált. A teljes mozdulatlanság helyett a mozgás vált törvényszerűvé. Ha nem mozdítottam volna meg a fejem, akkor is feltűnt volna a bibi, mert az üvegtestben lévő folyadék felső szintjét egy könnyen észlelhető csíknak láttam. Tudtam hát, hogy addig ér a folyadék, de fölötte kell legyen valami más is, hiszen ha nem lenne, akkor a csík sem lenne ott. Ezt a kezelés közben értettem meg, agyam lázasan osztott, szorzott. Pontosan emlékszem arra, hogy mit gondoltam akkor. Ez így nem látás, így nem éri meg. Letörten indultam vissza a kórterembe, Gáspár oldalán. Mire beléptem a szobába, már megfogant bennem az újralátás örömének csírája. De mégis, hogyan lehet így olvasni, közlekedni, élni? Nem unatkoztam az ágyon ülve, volt mivel gyötörnöm magam. Óvatosan szétnéztem a kórteremben. Velem szemben a mosdó volt, fölötte kisebb polc, amin egy poharat láttam. Jobbra az ajtóval szemben volt az ablak, és világosság zúdult be rajta a szobába. Mereven tartottam a fejem, nehogy instabillá váljon az éltes ablakkeret. A szobát az ablak előtt álló négyszögletű asztal próbálta komfortossá tenni, mellette néhány szék szomorkodott. Öt ágyat számoltam össze, három fekhely az én oldalamon, kettő a másikon. Szobatársak arcát nem tudtam kivenni, segítőmnek is csak az alakját ismertem meg. Színeket is láttam, de csak halványan. Megnéztem a kezemet is, rossz volt ránézni, ahány ujjam volt, annyi felé szélett szét a térben. Beunytam a szemem, nem árt pihentetni. Lábamat föltettem az ágyra, és hanyat dőltem. Elkezdtem kiértékelni az eltelt bő fél óra izgalmas tapasztalatait. A mérreható elmélkedésből az ajtó nyitódása zökkentett ki. Édesanyám köszönt rám. Nagyon erőtlen volt a hangja. Hogy vagy? Látsz? Kösz, jól vagyok. Ne izgulj, mert látok. Akkor jó, csuklott el a hangja. Kibudjant a könny a szeméből, kezével törölgette, hangosan hüppögött. Az ujjammal mutogattam neki, ott van egy poháram, ott meg egy szappantartó, elmondtam neki, hány betegtárs van a szobában. Végérvényesen bizonyságot akartam szolgáltatni arra, hogy egy szem fiacskája újra lát, de azért őszintén megmondtam azt is, hogy a látásom ködös, nincs egyenes vonal a szemem előtt. A hullámzást is elmeséltem. Felvettem az asztalról egy újságot, a szalag címet kezdtem volna el böngészni, de még a hatalmas vastag betűket sem tudtam kivenni. Alapban színes képek is akadtak, de azokkal sem mentem sokkal többre. Anyukám öröme alig ha lehetett felhőtlen, de az biztos, hogy a lelkét nyomó hatalmas kő azért csak legördült. Hát mégiscsak sikerült, mondta belenyugvóan. Másnap reggel első utam az asztalhoz vezetett. Kézbe kaptam az egyik lapot, és újra böngészni kezdtem. A főcímet már könnyen ki tudtam venni, ám a fele akkora betűkkel épp úgy megakadtam, mint előző nap a legnagyobbakkal. Hát ez remek, elégedetlenkedtem. Nyugodj meg, bíztatott Gáspár, mire kimész innen, már a legkisebb betűket is játszik, könnyen olvasod. Kezdtem megnyugodni. Megérkezett anyukám, és éreztem, örül a látványnak. Na, mekkora betűket látsz már? Kiválóan olvastam németül. Tovább lapoztam a lepedő méretű újságot. Fotókat kerestem, hogy megnevezzem az ott látott színeket. A haloványabbakat eleinte még eltévesztettem, de napról napra tisztult és élesedett a látásom. A műtét utáni 5. napon, amikor visszaállt a régi rend, végképp megnyugodtam. Az üvegtest kitisztult és feltöltődött folyadékkal. A zárójelentésre nem kellett sokáig várni, elbúcsúztam a szobatársaktól. Édesanyámmal nekiindultunk a második emeleti folyosónak. Amint ráléptem az első lépcsőfokra, olyan érzésem támadt, mintha épp a repülőgépből szállnék ki a müncheni légikikötőben. Hiszen hamarosan egy új, számomra alig ismeretlen világot fogok felfedezni. Már a klinika előtti csendes mellékutcában voltunk. Sóhajtottam egy mélyet. De jó újra látni. Szemem mohón itta a város képét. Kifogástalan állagú házak pompáztak változatos színekben. A járdákat nem aszfalt borította, hanem szépen egymáshoz illesztett kőlapok. Az emberek ráérősen sétáltak a közeli főútvonalon, egyikük dolga sem volt sietős. A márkás járművek alig észrevehető nesszel suhantak az úttesten. A forgalom mérsékelt volt. Láttam egy érdekes rakterű teherautót, amire két oldalról piramisszerűen pakolták fel a kólás rekeszeket. Ahogy tovább sétáltunk, megpillantottam a müncheni főpályaudvart. Egyhangúnak, jellegtelennek tűnt a csarnok, legalábbis a keletihez vagy a nyugatihoz képest. Fázni kezdtem. A klinikai 10 nap alatt bizony elszoktam a novemberi hidegtől. Ne izgulj, mondta anyukám, mindjárt a sarokhoz érünk. Ott van az a hatalmas áruház, amiről már meséltem neked. Amiről először azt hittem, hogy csak egy kisebb üzlet. Aztán, hogy egyre beljebb haladtam a folyosók labirintusában, már azt sem tudtam, hol vagyok. Kissé dideregve léptünk be a hatalmas áruházba. Csillogott, villogott abban minden. Egy átlátszó mozgó lépcső ámultam el. Ki is próbáltuk. Az emeleten egy többszintes kör alakú pódiumon dekoratív, gyönyörű művirág kompozíciót pillantottam meg. Kissé odébb az élethű, elegánsan felöltöztetett játékbabák tucatjaival is megismerkedhettem. Úgy mosolyogtak rám bájos pofiukkal, mintha valódiak lettek volna. Előkaptam a fényképezőgépem, és már exponáltam is. A tágas műszaki osztályon nagyképernyős, színes televíziókból hatalmas monitorfalat emeltek az érkező vásárlók elé. Nem számoltam meg, de közel 100 készülék is lehetett ott. A képernyőkön a Bundestag plenáris ülését követhettük. Éles szócsata zajlott a tisztelt házban. Az operatőr fiatal zöld párti képviselőket mutatott. Egyik-másik hunatja föltette keresztbe vetett lábát az asztalra. Miután kinézelődtem magam, odébb mentem pár méterrel, hogy a szórakoztató elektronikai termékek széles választékát mustrálgassam. Már kora délutánra járt az idő, mire kiértünk. Felszálltunk a szálláshelyünk felé közlekedő autóbuszra sok-sok zsivajgó iskolás közé. A 3. megálló után egy Mercedes szalon előtt haladtunk el. Az üveg mögül egy csodaszép kábriolé kínálta magát. Hamar eljött a másnap. A vendéglátó német házaspár, Günther és Rozi, hétvégi bevásárlással egybe kötött városnézésre hívott minket, és felajánlották, hogy délután elfuvaroznak a repülőtérre. 4-en foglaltunk helyet a Ford tágas utasterében, kifelé haladtunk a városból. Az út széléről fokozatosan elmaradoztak a lakóépületek, amiket óriási ipartelepek, hatalmas raktárcsarnokok, autókereskedések váltottak fel, volt vagy egy tucatnyi. A telepeken típus szerint csoportosítva 1000 szám álltak a 0 kilométert futott járművek. Aki autót akar venni, fél óra alatt nyílbe ütheti az üzletet, világosított fel Günther. Amolyan préri mellett gurultunk tovább. Ismét Günther szólalt, megtört magyarsággal. Jobbról nem sokára egy piros lámpás házat láthatsz. A kurváké. Rozi gyorsan közbevágott, na-na. A szakállas férj nem törődött asszonya okvetetlenkedésével, és tovább mesélt. A kéház belső falára egy tájékoztató táblát függesztettek ki a legkülönbözőbb szolgáltatások tarifáival. Anyukám elnevette magát, Rozi félhangosan morgolódott, én meg magam elé képzeltem azt a hentes boltokban látható táblát, ami a sertés vagy a marha különböző részeit ábrázolja sematikusan. A láb, a comb, a szűz, érme, ennyi meg ennyi forint. Sok balhé volt a lányok körül a belvárosban, verekedés, késelés, ezért ki kellett költözniük ide, fejezte be a felvilágosítást a mesélő. Tovább robogtunk a kifogástalan úton, ám előttünk egyre összefüggőbbé vált a kocsisor. Feltűnt a valóban hatalmas szupermarket. Beláthatatlan parkolójában autó, autó hátán, ám a nap bármely szakaszában volt üres parkolóhely is. Mindig is mániám volt, hogy külföldön felkeressem, és szakmai szemmel megtekintsem az adott ország kiskereskedelmi egységeit. Abban a bevásárló központban aztán valóban volt mit tapasztalni. Az egyszintes épületben minden ott kapható áruféleségből valóságos hegyet halmoztak fel, bútorokat, barkács felszereléseket, ruházati termékeket, műszaki cikkeket, lábbeliket, élelmiszereket. Reklámtáblák hívták fel a vásárlók figyelmét az akciós árakra, és én szélsebesen számoltam át a márkát forintra. Közben a lábam elé is figyelni kellett, több vásárló is két púpozott bevásárlókocsit taszigált maga előtt. Ők aztán kitettek magukért. A már bemutatott belvárosi nagyáruházzal ellentétben itt valóban népes közönség gyűlt össze, leginkább családok. Jó magam, soha nem akartam márkás cuccokban tetszelegni, középiskolás koromban még a Lévis Farmerem címkét is levágtam, de a szupermarket hatott rám. Vásárolni nem akartunk anyukámmal, csak bámészkodtunk. Az élelmiszer fronton hatalmas üvegfal mögött bontottak a hentesek. Hasították és darabolták a félsertéseket, negyed marhákat. A vásárló elektronikus rendszeren jelezhette az üvegfal mögött szorgoskodó mészárosoknak, hogy milyen tőkehúsból mennyit kér, és a frissen csomagolt árut egy percen belül levehette a szállító szalagról. A tengernyi árut roppant egyszerűen tárolták, több szintes, legalább 3 méter magas állványukra stócolták fel. Ez ma már nálunk is természetes, de akkor megdöbbentően újszerűnek éreztem. Bár a békásmegyeri ABC áruház nyilván nem volt egy súlycsoportban a müncheni szupermarkettel, mégsem volt okunk a szégyenkezésre. Itt láttam először diabetikus kólát, az ára épp annyi volt, mint a cukorral édesítetté. Vendéglátóink egy félig megpakolt bevásárlókocsival álltak be a pénztárak előtti sorba. 10 főnél talán sehol se várakoztak többen. Nálunk Magyarországon akkor még csak elvétve volt kódjellel ellátott élelmiszer, ott viszont szaporán járt a fényceruza a pénztárosnő kezében, és a pénztárgép egy pillanat alatt leolvasta a termék árát. Gyorsan a kasszához értünk. Házigazdáink nagy meglepetésünkre meghívtak minket ebédelni. Nem akartunk élni a lehetőséggel, de annyira határozottan invitáltak, hogy nem utasíthattuk vissza. Egyáltalán nem éreztünk ételszagot a tágas étteremben, ahol a hatalmas térben szellősen helyezték el az asztalokat. Mi rántott szeletet ettünk burgonyával. Rozi salátával csillapította éhségét, és a férje sem maradt éhen. Jól esett a meleg étel. Günther férfias eleganciával meghívott egy korsó bajor sörre, de rámutattam a szememre, és köszönettel elhárítottam az amúgy nagyon is kedvemre való ajánlatot. Mivel a bevásárló központban már nem volt több teendőnk, kimentünk az épületből. A Ford megkeresésére indulva hútaposó csizmavásárra bukkantunk. Annyira olcsók voltak a lábbelik, hogy szinte el se akartuk hinni. Kellett volna nekem egy pár 43-as, de olyan nem akadt. A bámészkodás közben Rozi bevallotta, hogy ő ennyi jármű között nem találná meg az autójukat. Günther viszont mindig. A színvonalas futballmeccseket mindig szerettem. A német klubcsapatok közül a Bayern München volt a nagy kedvenc, mivel rendszeresen néztem a televízióban az olimpiákat, nagyon kíváncsi voltam az olimpiai sport létesítményekre is. Jól emlékeztem, a müncheni olimpiai stadion szimbólumává vált acélháróra, és már messziről észrevettem jellegzetes alakját. Azt azonban nem tudtam, hogy a játéktér végül is egy nagy gödörben van. A létesítmény felső karéjához lépcsőzés nélkül jutottunk el. A II. Világháború után ide hordták a lebombázott épületek törmelékét, majd annak helyére építették az olimpiai létesítményeket. Pár márka leszurkolása után beléphettünk a hatalmas sportcentrumba. Első állomásunk persze a stadion volt. Hamar észrevettem, hogy a pálya végéről hiányzik a két kapu. Nem tiltakoztam volna egy hajtós német meccs megtekintése ellen, de az aréna képe így is örök emlékem maradt. Szerettem volna lefotózni a futballpályát, de azt egy tábla tiltotta. Felkerestük az uszodát, de a tornacsarnokba már nem mentünk be. Meglepett a motorkerékpár kiállítás, ott voltak a világhírű japán és olasz gyártók. Jóval 200 feletti sebességre voltak képesek a gyorsasági motorok, de közelről láthattam a cross motorokat is. Már jócskán elmúlt dél, amikor lépteinket a Ford felé kormányoztuk. Visszaindultunk vendéglátóink lakására. Ugorjunk 2 órát az időben. Újra 4-en foglaltunk helyet az autóban, és a repülőtérre tartottunk. Mivel az anyós ülés mögött ültem, megpróbáltam leolvasni a sebességmérő óra állását, de a szemem éles látása ehhez már kevésnek bizonyult. Emésztett a kíváncsiság. Milyen gyorsan haladunk, érdeklődtem Günthertől. 100-zal válaszolta. Megéreztem, hogy fokozatosan gyorsít, és 10 km/h mondta is, hogy éppen mennyivel robogunk. Már 170-nel száguldottunk. Az országutat sávokra bontó fehér jelzőcsíkok vége láthatatlan fonallá folytak össze előttem, a táj pedig csíkozódni kezdett. Megközelítettünk egy Porsét. Amint annak sofőrje észrevette, hogy egy Ford lökhárítója piszkálja a kipufogó csövét, erőteljesen rátaposott a gázpedálra. Egy percbe sem telt, és a sportkocsi a nyílegyenes úton végleg elporolt előlünk. Rozi pedig megkérte férjét, hogy a gázszélt inkább a fékpedált tapossa ilyen lelkesen. Günther békés természetű volt, alávette a tempót. A távolban kirajzolódott a légi kikötő hosszúkás épülete. Közvetlenül a főépület elé parkolt le jókedvű sofőrünk, és figyelmességének köszönhetően a csomagjaink egy kulikocsira kerültek. Továbbra is nélkülözhetetlen volt a vendéglátók segítsége. Nélkülük elég nehezen igazodtunk volna el a hatalmas terminálban. Alapos utánjárás után megmutatták nekünk, hogy melyik pulthoz kell majd állnunk. Őszinte hálával köszöntük meg segítségüket, amivel bizonyos szempontból gondtalanná tették müncheni tartózkodásunkat. Lelkükre kötöttük, ha legközelebb Budapesten járnak, feltétlenül elvárjuk őket vendégségbe. Szavukat adták rá. Erősen kezet szorítottam Günterrel, Rozi arcára pedig 2 puszit nyomtam. Amikor a Ferihegyi repülőtér zsúfolt várócsarnokában megpillantott minket édesapám, bizony elsírta magát. 2 haverommal kölcsönösen hátba veregettük egymást, ezzel el is intéztük a zűrös közelmúltat. Amikor elindultunk Münchenben, még csak a Lehel piacig járt a 3-as metró. Most viszont már az Árpád hídig, így egészen hazáig azzal utazhattunk. Alig hagytuk el a határúti megállóhelyet, mikor ott egy munkás kinézetű, vidám kedvű hajléktalan, látványos tornamutatványba kezdett. Mindkét kezével megragadott egy-egy fogantyút, azon fölhúzta magát, aztán előre-hátra himpálózott rajta, majd lábával átfordult a feje fölött. Egy ideig ebben a kifacsart pózban tartotta magát, majd visszaereszkedett. Talpra pottyant és nevetgélve tovább ment a következő ajtóig, hogy az ottani utasokat is ámulatba ejtse torna gyakorlatával. Senki sem állta meg nevetés nélkül, mi sem. A metró hamarosan befutott a végállomásra. Szétnéztem az elutazásunk után egy nappal átadott aluljáróban. Szemre való volt, de hol kell itt felmenni? Aha, oda azt írták, hogy nyugdíj folyósító, már mentem is. A felszínen megálltam egy pár percre. Februárban nem így nézett ki a környék. Azóta mindent elrendeztek, ezzel a megújult közlekedési csomóponttal fogadott angyalföld. Fordult a kulcs az árban. Hangosi ókedvel telt meg szüleim lakása. Vidáman néztem szét. Szemem elől már nem bújtak el a jól ismert arcok, a bútorok, semmi. Így van ez rendjén. Bár a szobám valóban csöpnyi volt, mégis mindannyian ott foglaltunk helyet. Mindent elmeséltem a műtétről, a müncheni klinikán látott sebesült iráni katonákról, de nem feledkeztem meg a szombati városnézésről sem. A csomagok közül előkerült az ajándékos szatyor is. Apukám kapta meg elsőnek a neki járó Gilbert's jeant, és egy határozott mozdulattal lecsavartam az üvegkupakját. Anyukám pohara kért szaladt. Én nem ittam, de mindenki más poharát csurig töltöttem az illatos itallal. Csilingelve koccantak az üvegporrak, és az egészségemre ürítették őket. Mindenkinek ízlett a fűszeres ital. Lekaptam egy kötetet az ágyam feletti könyvespolcról, ötletszerűen felcsaptam, és pár sort hangosan felolvastam belőle. Ha a jelenlevők közül addig bárki is kételkedett volna újra látásomban, most meggyőződhetett az ellenkezőjéről. Barátaim ütemes mozdulatokkal üdítgették újra töltött poharaikat, megmondtam, hogy addig nem mehetnek haza, amíg egy csepp is lötyög az üveg alján. Már jóval elmúlt este 10. Kibeszéltük magunkat, a kívánalmam is teljesült. A haverok kinyúlt arccal álltak fel az ágyról, szemeik mámorosak voltak, az enyém is. Már túl voltunk a finom reggelin, a szobámban ültem, magam elé meredtem. Szüleim a konyhában serénykedtek, főtt az ebédnek való, közben valahogy úgy alakult, hogy anyukám meg akart varni egy feslést, hangos méltatlankodására figyeltem fel. Mi a baj? Szóltam ki a szobából. Ez a vacak cérna nem akar átbújni a tűfokán, méltatlankodott. Add csak ide. Na persze, majd épp te fogod a cérnát a tűbe fűzni. Ide vele! És már álltam is fel a székről. Kezembe kaptam a két kelléket, ráérősen visszavallaktam a szobába, erősen összesodortam az engedetlen cérnaszálat, még meg is nyálasztam a bitangot, majd szemügyre vettem a tű apró fokát. Az első nekirugaszkodásra csont nélkül befűztem a szálat.